Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Várhatóan december 5-én kerül a kormány elé az új felsőoktatási keretszámokra vonatkozó előterjesztés. A kabinet november 21-i ülésén első olvasatban már tárgyalta a jövő évi felsőoktatási felvételi keretszámokat, amelyeknek a változtatása mellett döntött. Az MTI birtokába került előterjesztés szerint a kormány összesen 53.640 főben állapítaná meg a 2013-ban a felsőoktatásba felvehető állami vagy részösztöndíjjal támogatott hallgatók számát. Felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és osztatlan képzésben 31.340, valamint részösztöndíjjal 5.000, mesterképzésben 16.000, doktori képzésben 1.300 hallgató kezdhetné meg jövőre felsőfokú tanulmányait. Az előterjesztés szerint továbbra is prioritás a műszaki, a természettudomány, az informatikai, valamint az orvos és egészségtudomány képzési területek állami ösztöndíjas keretszámainak kiemelt biztosítása. A kormány ezen belül 4000 fős külön keretet biztosít a hátrányos helyzetű fogyatékkal élő, illetve gyedben részesülő jelentkezők számára. Az alapképzés esetében a műszaki, az informatikai, az agrár, az orvos és az egészségtudományi, sporttudományi, valamint a pedagógus képzési területek keretszámainak arányát növelték az előző évihez képest, figyelemmel az adott képzési területen lévő intézményi kínálat, valamint a jelentkezések számának várható korlátaira. Változatlanok az arányai az informatikai és az agrár képzési területek keretszámainak. Alapképzésben a javaslat szerint arányaiban kismértékben csökkent a természettudomány képzési terület keretszámának aránya, mert a jelentkezések korábbi években tapasztalt alacsony száma ezt indokolta. Ezen a területen az intézményeknek nem sikerült feltölteniük a létszámokat, továbbá az osztatlan tanárképzés bevezetése miatt további csökkentés volt indokolt. A bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési területek összes keretszámából való részesedésének aránya egyrészt a prioritások miatt, másrészt a bölcsészettudományok terén a tanárképzés osztatlan képzési formában való elindulásának köszönhetően nem növekedett, illetve kismértékben csökkent. Az osztatlan képzések terén a legnagyobb változást az eredményezi, hogy a bevezetendő osztatlan tanárképzésnek 1550-es ösztöndíjas keretet határoztak meg. Az orvosképzési keretszám ugyan nominálisan csökkent az előző évhez képest, de relatív értelemben részaránya növekedett a többi képzési területhez viszonyítva. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája nem tudja elfogadni, hogy az előzetes információk nyomán elképzelhető lesznek olyan képzési területek a felsőoktatásban, ahol egyáltalán nem lesznek államilag finanszírozott vagy államilag támogatott helyek. Kis Dávid, a HÖOK elnökségi tagja, Vindis Juditnak nyilatkozott.
Természetesen elégedetlenségének adott azonnal hangot, amint ezek a hírek a hírszakunkba kerültek. Korábban is sajnos lehetett hallani arról, hogy ezeken a területeken ugye jogi, gazdaságtudományi és a kommunikációs művészetközvetítői területeken nem lenne egyáltalán állami finanszírozás. Mi már akkor fölhívtuk a jogalkotó figyelmét arra, hogy ez nem jelent mást a mi véleményünk szerint, mint az adott területekre vonatkozó általános tandíjnak a bevezetését, ami úgy gondoljuk, hogy egyrészt igazságtalan és felelőtlen döntés lenne, másrészt magával a 2008-as népszavazásnak az eredményével is erősen szembe megy, hiszen akkor elsöprő erővel ugye úgy döntött az ország lakossága, hogy elutasítja a tandíjat.
Mi a véleményük azzal kapcsolatban, hogy a műszaki, illetve természettudományos képzéseknél is mérséklik az állami helyek számát?
Természetesen erről is az a véleményünk, hogy további nehéz helyzetbe sodorja a magyar fiatalságot, hiszen a továbbtanulás lehetőséget veszi el rengeteg fiataltól. Ugyanazok az aggályok jelen vannak most is, mint amik néhány hónappal, közel egy évvel ezelőtt megjelentek. Felkészületlenül éri továbbra is a változás a fiatalokat, hiszen bár most már egy évvel ezelőtt ugye hasonló intézkedések zajlottak, és hát mindenki sejthette, hogy javulni nem fog a helyzet, de reménykedtünk benne, hogy tovább romlani sem. Azért mégis úgy látjuk, hogy egy pályaválasztás, egy fakultáció az évekkel korábban a jelentkezés előtt eldől, és nem lehet ilyen drasztikus módon, ilyen hirtelenséggel dönteni emberek sorsát befolyásoló kérdésekben.
És mi a véleményük azzal a kormányzati érvel kapcsolatban, hogy ők azt mondják, hogy a diákhitel 2-vel tulajdonképpen bárki tud majd tanulni, és azokról a szakokról vonulnak ki első körben, ahol jól el tudnak majd helyezkedni az ott végzett hallgatók, és így vissza is tudják fizetni a hitelt viszonylag könnyen?
Mi ezt egy hamis érvelésnek tartjuk. A diákhitel 2 nem jelent valós mentességet semmi arról, hiszen ezt majd vissza kell törleszteni igénye annak a hallgatónak, és ugyanúgy azt jelenti, hogy fizetési kötelezettsége keletkezett azért, hogy azon a tudományterületen tanulhasson.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Jó lenne, ha lenne magyar felsőoktatási intézmény a legjobb egyetemeket egybegyűjtő 100-as, 200-as nemzetközi listákon, mondta a hazai felsőoktatási rangsort összeállító CEMI ügyvezető igazgatója. Vadas László beszélt arról is, milyen kritériumoknak kellene megfelelni ahhoz, hogy magyar egyetem is felkerüljön a toplistára. Vadas Lászlót hallják.
Hogyan szereplünk a magyar egyetemekkel ezekben a nemzetközi rangsorokban, azt látjuk, hogy nagyon röviden össze kell foglalunk, azt látjuk, hogy nem jól. Azt sem mondhatjuk, hogy azért, mert szegény közép-európai országból nehéz oda kerülni, hiszen látjuk, hogy szomszédainknak vannak erősebb egyetemek, akik helyeket.
Én például a Prágai Károly Egyetem, az több ilyen nemzetközi listán is ott van.
Így van, ez három olyan mutatószámnak köszönhető, amiben sajnos mi rosszul szereplünk. Az egyik, hogy milyen a kutatási eredménynek a hasznosulása, mennyi a bevételteremtő képesség az egyetemeknek, ebben rosszak vagyunk. A másik, amiben gyengén szereplünk, az az oktatói összetétel, nemzetközi, az oktatóknak a nemzetközi kutatási eredményei, tehát az oktatói összetétel olyan
szempontból. Tehát a különböző tudományos hivatkozások, publikációk.
Így van, ezt jellemzően azt emeljük, hogy milyen a hivatkozások száma. Ebben rosszak vagyunk. És amiben még gyengébbek vagyunk, az a nemzetközi integráltsága, az, hogy Magyarország, az adott intézményben a diákok aránya és az oktatók aránya mennyi a külföldi és a hazai oktatók, diákok között. Magyarországon nagyon kevés a vendégoktató, nagyon kevés olyan egyetemünk van, ahol külföldről jövő oktatók jelennek meg, míg ez nemzetközi szinten általános, hogy a legjobb egyetemek kölcsön adják egymásnak az oktatóikat, a legjobb oktató egy-egy tantárgyat 3-4 egyetemen is tanít Svédországban, Ausztriában. Magyarországon nagyon kevés ilyen képzés van. Talán a közép-európai egyetem, amelyiként a rangsorban nem szerepel, ott találhatunk külföldi oktatókat, és hogyha nemzetközi rangsorokat nézzük, akkor látjuk is, hogy ők megjelennek rajta, míg a többi egyetemünk nem.
Fontos lenne egyébként, hogy 1-2-3 magyar felsőoktatási intézmény is ilyen nemzetközi rangsorokban azért ott legyen, mondjuk ilyen 200-as, 300-as listákon azért feltűnjenek magyarországi egyetemek?
Én úgy gondolom, hogy ez...
Sokan megkérdőjelezik a létjogosultságát ezeknek a nemzetközi listáknak is.
Én úgy gondolom, hogy ennek érdemes megnézni, tehát ne dugjuk a homokba a fejünket, ne higgyük azt, hogy a legjobb magyar egyetemek, azok nemzetközi szinten is a legjobb egyetemek. Hiszen akkor azt fogjuk látni, akkor csodálkozni fogunk, hogy miért mennek el a legjobb kutatóink, a legjobb diákjaink, miért hagyják itt az országot. Míg hogyha kézveszünk egy ilyen rangsort, és azt látjuk, hogy nem vagyunk az első 300-ban, nem vagyunk az első 400-ban, akkor miért maradna itt egy világszínvonalú kutatási programra vágyó kutató vagy oktató, miért is maradna itt Magyarországon, amikor az igazán az ő fejlődését olyan egyetemen tudják biztosítani legjobban, amelyik ebben a rangsorban sokkal előrébb szerepel. Tehát én úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy Magyarországról is legalább egy vagy két egyetem ott legyen legalább a 200. hely körül. Az a cél, hogy elérjük olyan eredményeket, ami alapján majd ott lesz a 200 körül, és ez az kell, hogy itt legyenek Magyarországon a jó magyar kutatóink, itt oktassanak. Hát itthon tudjuk őket tartani, ide tudjunk vonzani külföldről jó kutatókat, az ő kutatási eredményekből itthon tudjunk innovációkat csinálni, és ez valószínűleg ide fogja vonzani a külföldiákokat, és mind a három mutatószámban javulni fogunk, amiben el vagyunk maradva a nemzetközi élmezőnytől, önmagától fogja hozni azt, hogy lesznek egyetemeink, de ezért nyilván tenni kell.
És ezeken a nemzetközi listákon azért rendre az amerikai egyetemek vannak az élbolyban, mondjuk a Harvard, a Yale, Stanford Egyetem. Valóban ezek a világ legjobb felsőoktatási intézményei? Vagy mit tudnak egyáltalán? Mitől jók az amerikai egyetemek?
Hát nyilván ezt a mutatószámok kiválasztásával lehet manipulálni, azt kell mondjam. Tehát a rangsorban is azért készül olyan, amelyiket tudjuk, hogy az amerikaiak pénzelnek is, az ő hátterük is, ott csak az amerikaiak.
Hát nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan úgymond ilyen kirakat egyetemek is, főleg az ázsiai térségben, ahova kifejezetten azért ölnek bele nagy pénzeket, igen. Hogy ezeken a listákon.
Kínaiaknak van olyan listája, ami azt vizsgálja, hogy a Nobel-díjasok aránya mennyi az oktatók között, és ez egy olyan mutatószám, ami nagyon könnyű javítani, hiszen egy Nobel-díjast leszerződtetni egy évre, hogy tartson egy kózost, az egy könnyen megvalósítható.
Ez pénzkérdés.
Igen, ez pénzkérdés, tehát hogyha leszerződtet 10 Nobel-díjast, akkor az első helyre ugorhat a 5%-ról egyből. De azt kell mondanunk, hogy a nagy amerikai egyetemek méltán vannak a rangsor elején, hiszen még a nyugat-európai kutatók is azt mondják, hogy azokban a dolgokban, amelyek a nemzetközi szinten fontosak, azokban az amerikai egyetemek utolérhetetlen, hiszen ott nagyon nagy forrást biztosítanak arra, hogy kutatásokat fejlesztéseket véghez vigyenek az egyetemeken. Sokkal inkább iparákként működik a felsőoktatás, míg Európában ez egy oktatási kérdés.